Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Kápolnásfalu vendégei vagyunk, ahol nagy hagyománya van a műkedvelő színjátszásnak. Meghívottainkkal, Balázs Enikő tanítónővel, Benedek G. Istvánnal, Bot Judit nyugalmazott óvónővel és Bálint Irma tanárnővel, a Kriza János általános iskola igazgatónőjével arról beszélgetünk, hogy milyen volt régen és milyen ma színpadon lenni. De kiderül az is, hogy a műkedvelő színjátszás számára meg lehet-e nyerni a fiatalságot. Az interjú között a Sanyi Manó és a Darazsak, valamint a Csillagvirágos lány című darabokból hallgatunk részleteket a Kriza János általános iskola diákjainak közreműködésével. Ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Balázs Enikő tanítónő vagyok.
Benedek G. István, úgy is mondják a faluban Nagy Pista.
Már nagyon régen elkezdték a színjátszást. Arra emlékeznek-e, hogy ki volt az, aki megszeretette önökkel a színjátszást? És hogy kerültek egyáltalán a színjátszó csoportba?
Az én szeretetem az picit messzirebb nyúl vissza. Édesanyám óvónő volt Fenyéden, mert én nem kápolnás szülötte vagyok, de most már kápolnási vagyok. A helyi színjátszó csoportot vezette, és én gyerekként már ott részt vettem. Aztán következett a tanítóképző, ott is rengeteget szerepeltünk, és aztán 1979-ben megérkeztem Kápolnásfaluba fiatal tanítóként, és itt egy nagyon-nagyon pezsgő művelődési élettel találkoztam. Tehát itt 1979-ben kezdődött az én színjátszó karrierem.
Minket Botrákkel tanított 5-7-be, mert akkor még 2 osztályt végeztünk, és a tanítónéni, ő irodalom szakos volt tulajdonképpen, amiért tanítónő volt. És ő szerettette meg velünk, mert már iskolás korunkban 2-3 darabot betanított nekünk. Mikor végeztünk a 7 osztályjal, elkerültünk, én Pilló Brassóba, iskolába, többi kollégám ki merre érte, merre tudott. Mikor hazajöttünk vakációba, a tanítónéni mindig összeszedett, és tanítottan tovább a színdarabot. Amikor nekifogtunk, az 1966 őszín volt, én akkor végeztem az iskolával, és attól a perctől egészen 91-2-ig minden évben szerepelt.
Akkor nehéz volt a fiatalokat, a gyerekeket megmozgatni? Mindenki szívesen ment ebbe a színjátszó csoportba?
Szívesen jöttek, és ebben a faluban hagyománya volt, már az egész falu készült a karácsonyi színdarabos bárra, meg a farsangi házasember bárra, meg a húsvéti színdarabos bárra. Tehát ezt már várták, a szereplők megtiszteltetésnek vették, és mindig volt egy összetartó csoport, amit minden évben új tagokkal bővítettünk, attól függően, hogy milyen szereplőre volt szükség.
Volt olyan, aki szeretett színpadon lenni, de kevés volt a tehetsége hozzá, de attól eltekintve a tanítónéni vagy a csoportvezető nem utasította el.
Volt. Olyan is volt, mivel házasok is részt vettek a szereplésben, hogy nekünk éppen a feleségre volt szükségünk, de a férj csak akkor engedte el, ha ő is ott volt. És akkor ilyen esetben mindig egy apróbb szerepet az ő számára is kerestünk, és így boldogan ment az élet. Tehát így tudtunk működni.
Ha feleség szerepelt, akkor a férjét is be tudtuk venni, mert jó volt a színpadot berendezni, kulisszákot hozni, vinni, és az ilyen teendőköt, mint a férjek. Ha nem volt szerep, akkor ők látták el, de így nem tudok, hogy mi új szerepet kreáltunk volna, vagy beraktunk volna egy darabban.
Gondolom, hogy annak idején ez megbocsáthatatlan bűn is lett volna.
Igen, gondolom. Olyan csináltunk, hogy a szövegen változtattunk, mert nem tudtuk jól a szöveget, akkor mi csináltunk magunknak szöveget, hamar kitaláltuk, úgyhogy aztán a következő bele tudott kapcsolódni, vagy nem, az már egy külön téma volt.
Mennyi időt kellett készülni egy-egy előadásra?
De ez hosszú folyamat volt. Én a kápolnásfalusi színjátszásban betanítónként vettem főként részt. Ráki tanítónénivel körülbelül 2-3 hetet agyaltunk azon, hogy melyik szerepre ki lesz a legjobb. Aztán minden szereplőt lelátogattunk otthon a családba, megkértük, hogy vállalja-e, és maga a betanulás az körülbelül 2 hónap, 2,5 hónap volt. Általában a hétköznapokon minden este összegyűltünk, ami napi 2-3 óra próbát jelentett. Tehát a célunk az volt, hogy szép legyen, a mi számunkra szép legyen az, amit alkottunk, és ebben minden szereplő benne volt.
Megoldották ezzel azt, hogy a kikapcsolódás az hol legyen? Mert ma a fiatalok vagy a bárba vannak, vagy unatkoznak otthon a televízió előtt, de akkor így 2 hónapra meg volt oldva a kikapcsolódási lehetőség is.
Igen, tehát az a csoport, az a színjátszó csoport, az egy összeforró csoport volt a hétköznapokban is. Miután próbák lejártak, vagy próba közben egy szünetben, előkerültek a borospoharak is, a pálinkás poharak is, előkerültek a társasjátékok, vagy éppen az éneklés. Én rengeteg éneket tanultam itt meg Ápolnás faluban. A nótákat, amelyeket a mulatságokon énekelnek itt az emberek, az idősebb, meg a középkorú szereplőktől. Én Fenyédről származom, ott nem volt az én fiatalkoromban már ekkora hagyománya. A népművelésnek a város szele az már ott nagyon érződött, és az egyik dolog, ami megfogott engem itt ebbe a faluba, amikor 18 évesként ide kerültem, az az erkölcsi tartás, meg az a szellem, ami itt működött ebben a faluban.
A premier az itt volt Kápolnás faluban, de ezzel a darabbal a környező településeken felléptek-e?
Igen, a premier az mindig Kápolnáson volt. Az előadás előtt volt mindig egy főpróbának nevezett, amit a gyerekeknek adtunk elő délután, és este a felnőtteknek, a nagy közönségnek. Igen, volt olyan darabunk, amelyeket 22-szer adtunk elő, nem csak Kápolnáson, Kápolnáson 5-ször, mert annyi volt az igény rá, de viszont eljuttunk még a lámpással Szent György mellé Ijefalvára is. Tudnélik, Tóth doktor onnan származik, ott született, és ő el akart vinni minket oda, hogy a szülőfalujának megmutassa, hogy ő itt ezeknek a székely emberkéknek mit tanított, és ott is bemutattuk. És akkor voltunk turnézni, a Homorút mentét azt komplett összejártuk, kezdve Jánosfalvától, Városfalától, Karácsonyfalvától, Almás, Lövéte, Szentmárton. Ezen a másik vidéken voltunk, Koront, Farkasloka, Szentlélek, tehát az egész környéket bejártuk, és plusz Gyergyó vidéken, a gyergyói nagyfalvakban mindenütt szerepeltünk. Oda 2 napos kiruccanásra mentünk, Marosfűn megszállásoltunk, délután volt egy szereplésünk, és vasárnap délután volt megint 2 előadásunk. Hol egy, hol 2. Tehát 3 előadást egy kiszállással meg tudtunk csinálni.
Gondolom, hogy ez ma is szép emlék. Ezek a turnék, ezek az előadások.
Igen, megoldottuk a kikapcsolódást is, mert abban az időben autó 2-3 volt a faluba, és teljesen más is volt a szemlélet. Nem a nagyvilágba igyekeztünk, hanem a szomszédba, és az ilyen csoportokba, az ilyen különböző alkalmakkor összeverődő csoportokba éreztük nagyon jól magunkat.
A lámpáson kívül még milyen előadásokra emlékeznek?
Még amelyik nagyon fontos volt az én szememben, az én szemszögömből, az aranyember. Ezt is Tóth Attila tanította be. Ezzel is azt hiszem, hogy az egész környéken nagy visszhangot keltettünk, mindenki elismeréssel volt. De nekem életem legnagyobb szerepe a lámpásban volt, a tanító szerepet játszottam. Homorú Karácsonyfalván az idős bácsik vettek le a színpadról, mert nekik eszébe jutott az, amikor reguták toborzása meg mi volt, könnyes szemmel mondták el, és Szentléleken viszont a fiatalok vettek le csak a színpadról a vállukon, mert nekik ez új volt, és olyan szép volt, hogy azt mondták, ezt megérdemli, ezt az embert a vállán kivinni a terembe.
Az aranyember mellett még milyen szerepek voltak?
A Dandin György, Tolonc, Lelenc, a cigány, Nem életek muzsikaszó nélkül, a tanítónő, Ingyennélők, és a legutolsó, amiben ez ilyen nagyobb szerep volt, amit Gergely Fülöp libános úr tanított 91-ben, a Tépet rózsák.
A tanítónének melyik szerep maradt meg leginkább?
Nekem a legelső, 1979-ben, akkor a Szakadékot játszották, akkor én csak szemlélő voltam. A próbákon is részt vettem, a tanítónéni kért rá, ki tanítónéni, egy picit segítsek. Azért maradt meg ez a darab, mert itt ismertem meg a jövendőbeli férjemet. A másik darab, ami emlékezetes, az az aranyember, abban már nem csak betanítóként, hanem szereplőként is részt vettem, én játszottam a tímje a szerepet is. Ez egy nagyon-nagyon kellemes időszakként maradt meg az én emlékezetemben, mind a mellett, hogy a gyerekeim megkóbultak picik. otthon hagytuk, nagymama vigyázott rájuk, és mi mentünk próbálni.
Nem csak a tanítónéni volt az egyedüli, aki a párját, a férjét is a színjátszók közül találta meg, hanem többen voltak még így.
Például én is. A mostani feleségemet Simo Annának hívták, akivel most már 41. éve házasságban élünk, a Lámpás színdarab előadásá közben ismerkedtünk meg annyira, hogy úgy éreztük, hogy ebből lesz egy házasság.
És az idő önöket igazolta?
Hál' Istennek igen, mert van 4 gyermekünk, 8 unokánk, épek egészségesek vagyunk mindnyájon, úgyhogy ezt is köszönhetem a színjátszásnak, hogy kaptam egy jó feleséget.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Számított az, hogy milyen szerepet kellett eljátszani? Volt olyan, hogy kellett szerepet cserélni, mert valamiért nem igazán tetszett?
Ez sosem fordult elő, mert a tulajdonképpeni próbákat mindig egy 2-3 hetes előkészítő időszak előzte meg, amint a rendezők nagyon-nagyon átgondoltak. Tehát az akkori falu erkölcse nem engedte meg azt, hogy most valakit félretegyünk, mert te nem vagy megfelelő. Előre jól meggondoltuk, és általában mindenkinek sikerült az elvárásoknak megfelelően alakítani. Meg már darabot is úgy választottunk, hogy tudtuk, hogy kik a szereplők, és a rájuk szabott darabokat igyekeztünk a választékból porondra tenni.
Volt olyan szerep, amit nem szívesen játszott el?
Nem, nekem ilyen szerep nem jutott soha. De hát mondhatom büszkén, hogy általában a főszerep jutott nekem mindig, nem bőségből mondom, de én az ördögöt is el tudtam volna játszani.
Legtöbben azt mondják, hogy a negatív szerepek azok, ami úgy igazán megmarad a nézőknek, vagy az olyan szerep, ami nem tudom, valamiért rendkívüli. Ezt így érezték önök is?
Igen. Olyan szereplőt is tudnék név szerint említeni, akinek általában, mert olyan volt az egyénisége, mindig negatív szerep jutott. De ő ezért nem szomorkodott, nem érezte kellemetlennek, és a közönség általában a negatív szereplőt, főként ha humoros is volt a stílusa a darabnak, akkor azt ugyanolyan szeretett. Fogadta, mint a pozitív szereplőket.
Igen, olyan is volt azért, aki negatív szerepet játszott, hogy a nézőtérő felkiáltották, hogy már folytsátok meg. Tehát van ilyen is, hogy a közönség így fogadja, de a negatív szerepet eljátszani mindig nehezebb, mert mindig többet ki kell hoz magadból, mindig jobban kell játszod, mint az, aki egy pozitív szerepet játszik, mert az már belopta magát a nézők szívébe. A negatív szereplő az viszont kell küzdködni, hogy ő is megszeretesse magát.
Na de akit megfojtani szerettek volna a nézők, azt jelenti, hogy az nagyon-nagyon jól játszotta a szerepét, mert különben nem bosszantotta volna fel ennyire a közönséget. Amikor már nem szerepeltek, nem volt benne az életritmusukban az, hogy most már 2 hónapig minden este próbálunk, aztán előadás, turné, ez hiányzott? Vagy ma hiányzik ez az életforma?
A mai napig is hiányzik, most már a mai 21. századnak a szelleme Kápolnásfaluba is eljutott. Én nem azt mondom, hogy negatív, ezt majd a jövő nemzedék fogja eldönteni, hogy ez negatíve vagy pozitív irányzat. Nagyon hiányzik, megszűnt az a közösség, aki hétköznaponként is összejött egy kártyapartira. Nem teljesen szűnt meg, de részben megszűnt a színjátszócsoport is. Egyedül a farsangi kosarasbál maradt meg. Én azzal próbáltam kárpótolni, hogy az iskolában a gyerekekkel folytattam tovább ezt a munkát, és határozottan állítom, hogy most már a 4. generáció az, akinek színjátszást tanítottam is a tanórán, a választott tantárgy keretébe, hogy teljesen más nemzedékeket tudtam nevelni. Nem csak a színpadon remekeltek ezek a gyerekek, hanem emberként is jobban meg tudták állni a helyüket. Megtanulták azt, hogy hogyan kell fennmaradni ebben a világban bátrabban, mint az előtti nemzedékek.
Igen, nekünk is nagyon hiányzik. Én még mindig azon vagyok, nyugdíjasként is, hogy mikor mindenki nyugdíjas lesz, akkor összeülünk, és újra alakítsuk ezt a nagy csapatot, és ez lesz a nyugdíjas korunknak a szórakozása, az időtöltése. És ezt merem azért is mondani, mert dr. Tóth Attila is ezen a véleményen van, azt mondja, neki is nagyon hiányzik, és akármelyik percen neki fogna, hogy ő még betanítson nekünk darabokat.
Ezt ma miért nem lehetne összehozni? Jó, nem mindenki nyugdíjas, de legalább ilyen ünnepek táján nem lehetne azért a régi csapatot összeverbúválni?
Volt erre próbálkozás az iskolában, én most már nem tudom pontosan megmondani, de egy 7-8 éve a Katalimbált tartjuk. És volt olyan 2-3 év is, amikor a régi gárdából hívtam be a szereplőket, mivel itt az iskolában kevés a férfi, főleg férfi szereplőket, és én határozottan állítom, hogy pont olyan jó móka volt, mint annak idején. A jelenlévő Pistát is hívtam, meg Benedek Ferencet is. Az egyik férfi főszereple 2 évben is, Péter Robertet, ez kitűnő volt. Az, ami miatt nem folytatjuk falu szinten, kellene egy merész vállalkozó szerintem, és egy picit nagyobb toborzás a faluban, mert ma a szórakozás, a szabadidő eltöltése mást jelent már Kápolnás faluban is, mint ezelőtt. Inkább kirándulni mennek, inkább bográcsozni mennek, de biztos, hogyha volna egy merész vállalkozó, közönség is kerülne.
Annak idején bizonyára mindig teltházas kultúrházban adták elő ezeket a darabokat. A díszletet az kikészítette el, mert az is bizonyára egy gond volt, hogy most hogy alakítsuk ki ezt a környezetet, amiben játszunk. Mert egy asztal meg egy szék az nem igazán hozott volna ekkora sikereket.
A díszletet is azt mindig mi, a szereplők, a férfi szereplők állítottuk elő. A színfalaktól elkezdve azt meggyártottuk, megcsináltuk. Ha kellett széket csináltunk, ha kellett nyírfából asztalt csináltunk, mindent mi. És ha nem tudtuk megcsinálni, akkor hoztunk otthonról, például az idős néniktől, bácsiktól kértünk bútot, ami annak a színdarabnak megfelelően illet a színpadra. De kulisszarakás, hordás, kocsira felrakás, a színfalakot a felvonások között váltani, mindig mi csináltuk, de meg volt szervezve, mindenki tudta, hogy mi az övé, mihez kell nyúljon. Tudta, hogy a széket ki kell behozza, tudta azt, hogy az asztalt kihozza be, tudtuk, hogy a színfalat hogy állítsuk össze, a bokrot ki kell felállítsam. Tehát ez nagyon meg volt szervezve, és már rutin munka volt, mert ahogy mondtam az előbb is, amikor már 20-szor adtál elő egy darabot, akkor már mindenki tudta, hogy minek hol a helye. Tantó néni olyan volt, Isten nyugtasson, már oda kell mondjam, hogy ő leírta magának a füzetbe, és akkor fordított oda, és mondta, hogy ebbe a felvonás, ez hamar. És ilyen volt Enikő tanító néni is, mert ők ketten nekünk közösen is tanítottak.
Olyan volt-e, hogy elfelejtették a szerepet?
A szereplések utáni összeülések, mulatságok alkalmával ez volt a kedvenc szórakozásunk, amikor a poénokat felemlítettük, és jó nagyokat nevettünk rajta. Nem emlékszem a színdarab címére, de tudom, hogy egyik darabba már 5 lapot előre forgattam, 6-ot vissza, innen sugtam, onnan sugtam, és a szereplők a színpadon nem tudtak megszólalni. Aztán valahogy túlléptünk rajta, most már nem emlékszem, hogy hogyan, de túlléptünk rajta. És jól sikerült a darab végül is.
De bizonyára a közönség mindebből semmit nem vett észre.
Nem, mert ezt úgy oldottuk meg, hogy mindig egy, aki jobban tudta a szerepet, az közbeszólt, és próbálta helyre igazítani, mert tudta, hogy hol szakadt meg a fonal. És akkor így élesztettük újra az eget. Igen, úgy, ahogy a Tentő néni mondta, a színdarab végével, az előadás végével, aztán az ötvözőben mi azt kielemeztük, és ezen tudtunk mulatni egy egész estét. Ma olyan szövegek is elhangzottak, aminek semmi köze nem volt ahhoz a darabhoz, de a következő, ha megfogta a szálat is továbbvitte, akkor a közönség még jobban tapsolt.
Említette a tanítónéni, hogy most a gyerekekkel próbál színpadra kerülni, színdarabot játszatni. Ma ugyanannyian eljönnek Kápolnásfaluból, mint régebben? Most legalább a gyereknek a szülei, nagyszülei, testvérei ott vannak?
Igen, tehát ez a hagyomány, ez nem halt ki, sőt most már még az apukák is itt vannak, mert a régi időben általában a nők, az édesanyja, a nagymama, a nagynéni, nagybácsi jöttek el főként a gyermekelőadásokra, de ma már az édesapák is itt vannak, és nagy szeretettel várják, sőt igénylik is, hogy egy évben ne csak egyszer, hanem többször szerepeljünk.
A gyerekek azok várják, hogy mikor tanulunk újabb színdarabot?
Igen, most nekem előkészítő osztályom van, hát velük még csak a küszöbre léptünk fel a színjátszás terén, de kialakul bennük ez az igény. Sőt, engem az előző generációm, a negyedikesek a saját maguk összeállított színdarabbal búcsúztattak. Negyedik osztály végén.
A faluban alkalomattal emlegetik-e a régi színdarabokat, a régi előadásokat.
Igen, mikor az a korosztály, akik minket láttak, és már felnőttek voltak, vagy esetleg fiatalok, azok tudják, és mikor olyan helyt vagyunk, és előjön a beszédbe, akkor mindig felemlegetik, és mindig szeretettel emlegetik, és azt mondják, bár most is jönnétek, bár még most is felállnátok. És igen, megmaradt nekik is olyan jelenetek, amit ők, a nézők még úgy elmondja, hogy emlékszel ott, hogy volt, hogy ezzel én szerintem azt akarják mondani, hogy még jó volna nekifogni.
A fiatalok körében esetleg csak akkor említődik fel, hogyha a szülők meséltek annak idején róla, vagy gyerekként a gyerek előadásokon részt vettek. Úgyisten igazából a mai gyerek a saját szereplését azt nagyon-nagyon szereti. A bábszínházakra, bábelőadásokra eljönnek, de a faluból keveset tudok, akár családszinten veszem, akár egyénenként, aki a környező színtársulatokhoz elmegy színházi előadást nézni. Az a véleményem nekem, hogy a faluba kellene hozni a művelődést. Most már könnyű a városba elutazni autóval, de legtöbbször nem ezekre a helyekre utazunk el, de ha ide hozzuk a faluba, akkor biztosan lesznek követőink, akik megtöltik a most már nagyon-nagyon szépen felújított kultúrotthonunkat.
És hogy tapasztalják, mire van igény? Ezekre a mai modern darabokra is, vagy inkább a színpadon szeretnék látni ezeket a klasszikusokat, az ízléssel előadott színpadi műveket?
Ez generáció függő, a fiatalok természetes, hogy ezeket a mai pörgőbb és az ők életükből vett témákat szeretnék látni, a középkorosztály meg az idősebbek a hagyományos darabokat. Én látom könyvtárosként is, hogy nem a klasszikus műveket szeretnék elolvasni, hanem a mai stílusban íródott regényeket keresik a gyerekek, és nekem az a véleményem, hogy mindegy, hogy mit olvas. A lényeg az, hogy olvasson, mindegy, hogy milyen darabot néz, a lényeg az, hogy nézzen.
Igen, én is ezen a véleményem vagyok. Az idősebb korosztály az jobban szerette ezt a népszínműveket, ami közelébb állott az ő lelkéhez. De viszont mi is adtunk elő, Tamásitól is, meg mástól is, amit tudtuk, hogy nem lesz akkora sikere. De úgy is megnézték, úgy is telt házunk volt. Lehet, hogy nem kellett ötször előadni, kétszer elég volt, de úgy is megnézték. El szeretném mondani, hogy kinek köszönheti Kápolnás, hogy ennyi színművet, színdarabot itt betanítottak, kik voltak a mozgatórugók, kik voltak azok az emberkék, nénikék, akik ezt kivitelezték. Bot Rákel, Balázs Irénke, Balázs Enikő, Szász Jolán, Jakab Mária, Dr. Tóth Attila és Gergely Fülöp plébános úr. Ő volt, aki az utolsót tanította nekünk 91-be a tépet rózsát, mint plébános.
Mit keresel itt, Timike?
Jaj, Katica, de jó, hogy jössz! Képzeld, elvesztettem az egyik pettyemet!
Várj, majd segítek keresni.
Az bizony jó lenne, itt kell lennie valahol.
Te, Timike, miféle gomba nőtt itt az éjszaka?
Úgy nézem, mérges gomba. Tanultuk az iskolában. Emlékszel, Katica?
Azám, hogy is volt? Várj csak.
Piros kalap, fehér pettyek.
Mérges gomba, hát ne edd meg.
Azám, milyen jó, hogy megtanultuk. Ilyenkor eső után hasznát vehetjük.
Ott van! Jaj, Timike, nézz a lábad elé! Most léptél rá éppen.
Nini, csak hogy megvagy!
Gyere, feltűzöm.
Idén már ez lett volna a harmadik, amit elveszítek.
Jóságoség, mi lehet ez?
Zúgnak a darazsak!
Miféle darazsok?
Hát amelyek ott laknak a dombon, egy odvas fatörzsben. Sanyimán ott láttam arra sétálni, és ahogy őt ismerem, bizonyára a belekotolt seprűjével az oduba.
Ki az a Sanyimanó?
Hát nem ismered? Látszik, hogy nemrég költöztél ide, a mesék rétjére. Sanyimanó a harkályok fája alatt lakik, egy takaros kis házikóban.
Abban a hegyes tetejű fakérek házikóban?
Abban.
Ó, azt a házacskát már megcsodáltam. Olyan csinos, olyan kedves.
Sanyimanó is kedves teremtés, mindenki szereti, csak egy kicsit szeleburdi.
Szörnyű ez a zúgás!
Jobb lesz, ha odébb állunk, nagyon haragudhannak a darazsak.
Nem tudod, ki lakik a gombaházikóban?
Kilakadna, talán mérges gomba, Manó. Most ne bemészkodj, gyere, fussunk!
Bot Judit, nyugdíjas óvónő vagyok.
Én úgy tudom, hogy a rendszerváltás után kapcsolódott be ebbe a mozgalomba. Miért döntött úgy az óvónéni, hogy felvállalja?
90-ben, amikor hazakerültem, akkor még nem volt gondolatomba ez, hanem a régi színjátszó csoport búcsú előadás szervezett. Az akkori plébános megkért, hogy segítsek be, súgni, rendezni, és akkor álltam oda azok mellé, nagyon félve, mert az egy kiforrott gárda volt, én frissen hazacsöppen be, az embereket ismertem, mert kápolnás szülöttje vagyok. Sem a tehetségüket, sem a képességüket, semmit nem ismertem. De úgy láttam egy jó pár hét után, mert az egy nagy lélegzetű darab volt, hogy nagyon jó gárda van, lehet velük dolgozni, a plébános segítségemre volt, ketten megoldottuk. Tulajdonképpen ilyen nagy lélegzetű darabbal addig nem is foglalkoztam, pedig már 20 évet tanítottam akkor, de nem volt alkalmam. Az előadás nagyon jól sikerült, én nagyon boldog voltam. Ez volt 90-ben, és 91-ben jöttek fiatalok hozzám, hogy óvónéni, van egy csapatunk, szeretnünk karácsonyra valami darabot összehozni, mert akkor még ez volt úgy a régi hagyomány szerint, hogy karácsony, húsvét, farsang, ezt megünnepeljük, hogy melléjük állok-e. Kicsit elgondolkoztam, azt mondtam, fölmegyek, egyszer elbeszélgetünk, s választunk közösen darabot, hogy ti hogy érzitek, hogy mit tudnánk a kezünkbe venni. Úgy is volt, 27 fiatal várt engem fenn a klubba. Én mikor megláttam, első az volt, hogy ilyen darabot mi nem kapunk, hogy színpadra álljunk ennyi emberre. Na de aztán úgy osztogattuk a szerepeket, hogy került az Uzoni lányok, ahol tömegjelenet, népi tánc, minden belevívődött, és így megalakult a csoportunk, ami jövőbe 25 éves lesz.
Azóta folyamatosan színpadon vannak?
Azóta folyamatosan, de az alapító gárdából 3 tagunk van. 10-15 éven át mentünk ugyanazzal az emberekkel. A 20 éves találkozónkra már újak is voltak benne, a régiek is visszajöttek. Most aztán nem tudom, hogy a 25 éves az hogy sikerül összehozni. A 90-es évek közepéig addig 5 éven át nagy lélegzetű darabokkal készültünk karácsonyra és húsvétre, a cigány, Kirjanuli modern darabbal, a kilincs. Össze-vissza válogattunk, hogy mi megy jobban, mi tetszik nekik jobban, mert ezek nagyon fiatalok voltak, sőt már diákokat is bevettünk, úgy nem épp a szülők tetszésére, de nagyon kívánkoztak, s örültem is nekik, mert kicsit fellendítette a falusi fiatalokat is. Na és a nagy darabokkal párhuzamosan minden farsangot megszerveztünk. Úgy mondtuk mi kabaré, hát vidám jelenetek, abba az időben a rádióból, a tévéből, amit tudtunk, nem volt könyvünk, egy-egy rejtő darabot, vagy nótikárót szereltünk, azt aztán itt a környéken az ment mindenkinek, mert nem volt ahonnan beszerezni, és mások után éltünk, plusz helyben van egy fiatal fiú, aki a helybéli problémákat figurázta, aki. Ők jobban tudták a falu dolgait, s az az igazság, hogy én voltam a cenzor, s én megengedtem. Rólunk szólt. Nem azt mondom, lehet, hogy annak, aki hallotta a nevét, nem esett jól, de akkor farsangba így is mondtuk, nem sértődik senki még. Olyan jelenetünk is volt, hogy az unokahúgom például asszisztensnőt játszott a férje orvos, és őt figuráztak itt, és a közönség még annál jobban szórakozott, meg konkrét valami volt. Nagyon érdekes dolgok történtek. A nagy darab abba maradt, csak a farsangra maradtunk, mert bejött a tévé, nem volt közönség az utolsó darabunk a vállás után. Nagyba bíztunk, hogy sokan lesznek, mert az azért elég keresztény közösség van itt nálunk. 34 emberünk volt, az a szereplők meg a szülei és hozzátartozói. És akkor azt mondtuk, pont ezt abba hagytuk. Azzal még körbejártuk Udvarhely környékét, na a vendég szerepelni, papok hívtak meg persze bőti időbe. Egy-egy helyen többen voltak, de nem ment sehol. Ez már látszott, hogy ennek vége. Viszont ezzel a kiruccanásaink nem maradtak abban, mert azt hiszem, a 90-es évek közepén az Eko szekér nyomában megindult a homorodmenti amatőr színjátszók találkozója, és azon minden évben részt vettünk. Most egy 2 éve, hogy nincs akivel menni, mert a farsangot is 8-9 emberrel oldjuk meg. Közönség van, igény van, mert alig jön el, késő ősz, a Katalinbál lejár, rögtön ovonéni, farsang lesz, de hol van még a farsang, de már ők érdeklődnek. Nekem például a szereplés sikere is elég tételt nyújtott, de az, amikor a közönséget látom, ahogy mullat, ahogy szórakozik, azt én nem is tudom szavakba foglalni, hogy milyen érzés. Ami kellemetlenebb volt, hogy egyedül voltam. A kultúrigazgatónő nagyon jó mellém állt, a szereplők igen, azokra nem panaszkodom, csak azért nehéz súgni, rendezni, ötletek, berendezni, viták, bármennyire az ember akarja megértetni, hogy bizonyos időszakban lejátszódó darabnak hű kell lenni. Azoknak megvan egy története. Nem lehet teljesen átvinni a mostani modern korba. És itt az utóbbi időben, hogy fiatalodtunk, ez volt a legtöbb probléma. Mindenki a saját elképzelését bele akarta vinni abba a régibe, ami nem talált, és ezt nem megengedhető. Azt szerettem a nagy csapatba, hogy olyan családias hangulatot tudtunk kialakítani, házasságok születtek, kereszteltünk, mindegy nagy család, és mai napig is olyan jó leső érzés, amikor találkoznak, és látom, hogy úgy tartják a kapcsolatot, ugyanúgy velem is. Mi is kétszer szerepelünk, szombaton a nagy bál, az délelőttig tart, és este fiataloknak, öregeknek, gyerekeknek megismételjük. Így az egész falu részt vesz, azt kell mondjam, abba a bizonyos farsangi mulatságba. A másik szép oldala pedig az volt, hogy tényleg bekapcsolódhattunk ebbe a homorodmenti ekószekérbe, rengeteg tapasztalatot szereztünk. Úgy látszott a szereplőkön, még akik csak úgy velünk jöttek szimpatiából is, hogy mindenki úgy a szívén hordja, úgy tanulni akar, egymást úgy alakítjuk. Miha egy nagy kerékbe lettünk volna, s úgy rázódunk össze, meghívtak ki Balatonfüredre, ott egy nemzetközi ilyen amatőr színjátszó találkozó volt, Japántól Kínáig mindenféle reggeltől estig műsor, 5 napig ott voltunk, az volt a csúcs, azt hiszem, és nagy sikerünk volt ott is, de már az utóbbi időben csak kimondottan inkább népszíművek mentek. Mi itthon beveszünk mást is, de a színjátszó találkozókra csak azzal jártunk. Rövid lélegzetű, igazi székelyes dolgokkal oda is azzal mentünk, hát nagyon nagy sikerünk volt. Valahogy mi nem éreztük azt, hogy ennyi elismerést kapunk egy olyan helyen, ahol annyi színes dolog van, a világ minden részéről vannak. Értekezni se tudtunk, de jöttek és ölelgettek. Az nagyon szép volt.
Ez a színjátszás meddig fog élni itt Kápolnásfaluban, ha meg lehet jósolni? Mert a világ ma arra megy el, hogy minden fontos, csak az érték nem.
Ha őszinte akarok lenni, nagyon haldokolni látom, ha bár minden évben még 4-5 embert megszólítunk, és a farsangot csak meg kell tartani. Volt olyan, hogy majdnem feladtuk, csak bálmulatság lesz, semmi egyebet nem szervezünk. A jó Isten közre játszott, mert adott szereplőket, önkénteseket meg tudtuk oldani. Amit megpróbáltunk még, hogy öltözzenek népviseletbe. Az idősebbek fölvállalták, de a fiatalabbak nem vállalták föl, hogy a közönség is jöjjön népviseletbe. Azt nagyon szerettem volna, az a bál, az nagyon megmaradt, olyan 50%-ba azért felöltöztek, de a többi csak most a divat megy. Ezért harcoltunk, hogy azt úgy kellene megoldani, de ez például nem fog sikerülni egyelőre, ha már sohasem lehet tudni, hogy majd még valakinek, ha erőszakosabb lesz, mondjam úgy, mert ide egy kicsit erőltetni is kell az embereket. Most, mikor fel lehet venni a igazi népviseletet, most nem akarjuk. Ez a színjátszás máskülönben, és lehet, hogy ez a szép benne. Én valamikor nem gondoltam volna, hogy szervező, rendező, súgó, minden leszek, de nagyon megszerettem. Az egy nagyon szép dolog. Biztos, hogy fárasztó, sok áldozattal jár, sok idegességgel, sok galuskanyeléssel eltűrni mindent, de a cél érdekében meg tudja tenni az ember.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Gyűjtsünk hát gombát vacsorára, nagyon jón a kohajára. Itt a gomba, ó, de szép nagy kalapja, gyorsan be a kosárba, jó lesz vacsorára. Itt is gomba, ott is gomba, ott piroslik a bokorban, ezt is bele a kosárba. Jaj, de jó lesz vacsorára, jaj, de jó, na de menjünk, elég is már, vár a nagyanyó.
De jó, hogy van itt valaki.
Mi baj, kis cinke, miért sántálsz?
Jaj, kedves kislány, segíts rajtam! Megdobtak göröngyel a rossz gyerekek, megsebesítették a szárnyam, a lábam meg eltört. Kötözd be, kislány, meghálálom!
Nem azért teszem, várj csak, kis cinke! Itt van az a kendő, amelyel a gombát a kosaramból letakarom, bekötöm vele a lábad, a szárnyad meg a szalagommal.
Gombát szedtél? Tudok egy helyet itt nem messze, ahol annyi, de annyi a gomba, hogy piroslik tőle a föld.
Nekünk ez már elég.
Hogy hívnak jó szívű kislány?
Csillagvirágos lánynak. Tündér volt, tudod, a dajkám, adott nekem egy csillagvirágot, s azt mondta, hogy majd ezt hozza meg a boldogságom. Mindig magammal hordom.
Mutasd! Jaj, de szép, és hogy ragyog! Hát légy nagyon boldog, kislány! Látod, már nem is fáj a lábam, és repülni is tudok már. Isten áldjon, csillagvirágos kislány! Nem foglak elfelejteni!
Én sem téged, kis cinke! Áldjon az ég! Hangot hallottam, ide jöttem, hegyi Manó vagyok. Megvágta az éles kő a talpam, mikor lent a bányában voltam. Kötözd be, kérlek, nem tudom egyedül, itt a kötszer, fogd! Szívesen, de előbb lemosom a talpad, harangvirág kelhében gyűlt hajnali harmattal. Ezzel a megnedvesített ruhával most óvatosan végig törlöm, és most kössük be!
Milyen jó vagy te, szívből kívánom, hogy nagyon boldog légy. Várj csak, adok valamit, vedd ezt a kis szívformájú márványdarabkát, ha netán valamikor bajba jutnál, csak üsd egy kőhöz, és mi azonnal segítségedre sietünk, mert mi megháláljuk a legkisebb jót is, amit az emberektől kapunk. Na de Isten áldjon, most már megyek.
Isten veled, kis Manó.
Bálint Irma tanárnő, a kápolnásfalusi Kriza János általános iskolának az igazgatója. Ha jól tudom, a 80-as években került Kápolnásfaluba, és akkor már átvette a színjátszás vezetését.
1985-ben kerültünk ebbe a faluba a férjemmel, Bálint Mihállyal, és akkor azt a feladatot kaptuk, hogy a színjátszó csoportot kellene vezetni, színjátszást tovább vinni itt a faluban, aminek már nagy hagyománya volt. Előttünk Botrákel tanítónő vezette a színjátszó csoportot, és 85 őszén vettük át az irányítást. A színdarabok kiválasztása az közösen a férjemmel történt, többnyire ő volt az, aki a rendezést irányította, és ketten tanítottuk be. 1989-ig folytattuk ezt a munkát, ez alatt az időszak alatt 4 darab nagy művet tanítottunk be, a Különös házasság, a Zsuzsi, Lilionfi és a Schweik került bemutatásra. Ezeket általában a házasemberbálra tanítottuk. Házasemberbálnak mondtuk, vagy kosarasbálnak, de nem csak házasemberek, hanem fiatalok is részt vettek ezen a bálon. Nem csak itt a faluba adtuk elő ezeket a darabokat, mutattuk be, hanem vidékre is elmentünk, sőt, még a megyéből is kimentünk, és ezek 3 felvonásos, egész estét betöltő előadások voltak, és általában mindenhol, ahol előadást tartottunk a környéken, ott az előadást bál is követte.
A 80-as években azért eléggé nagy volt a cenzura. Hogy lehetett ezeket a darabokat átvinni? Vagy nem ellenőrizte senki, hogy mit adnak elő? Mert annak idején illet dicsérni a pártot, és ha nem csempésztünk be valami pártnótát vagy pártverset, akkor nem is volt jó az az előadás.
Nem volt annyira erős itt a faluban a nyomás, annak örültek, hogyha valaki foglalkozik a fiatalokkal, de nem csak az ifjak jártak, hanem fiatal emberek is, tehát házas emberek, olyan is volt, hogy férjfeleség szerepelt. És úgy gondoltuk, hogy ezek a darabok akkor nem sértettek semmi párt érdeket. Volt üzenetük, amit a felső vezetés azért nem vett észre, és nem figyeltek fel rá. Nyilvánvaló az akkori néptanács szervezte az előadásokat, tehát esélyünk se volt arra, hogy esetleg tiltott darabokat bemutassunk, de mivel elég sok nem hozzáértő személy dolgozott annak idején felső vezetésbe, nem tudták leellenőrizni, hogy milyen művek kerülnek be előadásra.
Régebben nagyon színházkedvelő közönség volt a kápolnás falusi, nagyon sokan jöttek az előadásokra. Ez a 80-as évek közepén és végén is ugyanígy volt? Vagy akkorra már egy kicsit úgy lankadt ez a nagy lelkesedés?
Nagyon sokan jöttek az előadásra. Még a 80-as években is igény volt arra. Nyilvánvaló többre értékelték az emberi kapcsolatokat, mint az otthonülést, a tévénézést, és ezért volt igény rá. Nagyon sokan eljöttek, zsufolásig megteltek a kultúrotthonok, és a szombatesti előadást, a bált mindig követte egy másnapi előadás is, és amikor gyerekeknek, öregeknek is bemutattuk, akkor is tele volt a kultúrotthon. Tehát mindig telt házzal kerültek bemutatásra ezek az előadások.
A kiszállásokat a 80-as években is magánautóval oldották, meg saját autóval, vagy akkor már lehetett buszt bérelni, kicsit könnyebben megoldani az oda- meg hazautazást?
Ezt nyilvánvaló akkor az akkori kultúrigazgató, meg hát az akkori pártvezetés szervezte és irányította, autóbusszal mentünk, ők rendelték, fogadták az autóbuszt. Jó hangulatban teltek ezek a kiszállások mindig. Az autóbuszon legtöbbször jó kis beszélgetések, anekdotázások, éneklések folytak. Nyilvánvaló hazafele akkor még egy fokkal a hangulat is emelkedett a jó bor után, amikor a szereplés lejárt, jó hangulatban jöttünk haza.
Amikor az igazgatónő vette át ennek a csoportnak a vezetését, akkor is be lehetett szervezni az idősebb generációt is, vagy csak már a 80-as években az iskolára korlátozódott ez a színjátszás?
A felnőttek szerepeltek ebben a csoportban, tehát csak a felnőttekkel foglalkoztunk. Iskolai színjátszás az külön volt, azt az iskolába végeztük. A felnőtt csoportot az lényegében a férjem vezette, én mellette voltam segédrendező, meg betanító. Felnőtteket szólítottunk meg minden ősszel, mikor a betakarodás megtörtént a faluba, akkor szóltunk, hogy milyen darabot szeretnénk betanítani, és ahhoz kerestünk szereplőket. Na most ez úgy történt, hogy megkérdeztünk olyanokat, akikről tudtuk, hogy már szerepeltek, tehetségük is van, szeretnének is szerepelni, és akkor egymást ők is megszólították, hoztak magukkal más szereplőket is, mert nyilván voltak nagy darabok, ahova sok szereplő kellett, például a Schweighez oda több szereplő kellett, és akkor így összetoboroztuk, de csak felnőttekkel foglalkoztunk. Az iskolai színjátszásnak is hagyománya van a faluban, mert régebb, mielőtt mi ide kerültünk, azelőtt is volt színdarab tanítás az iskolában, természetes akkor voltak még más dicsőítő előadások is, akkor ugye agitációs brigádnak mondtuk, de emellett színdarabokat is tanítottunk, sőt, ezen volt a hangsúly, és azután is foglalkoztunk vele. Régebb iskolásoknak is volt, hogy 3 felvonásos színdarabot tanítottunk. Az utóbbi időben van ez a nagy rohanás, amikor erre nincsen idő, sajnos.
A rendezőnek is fontos volt a szerepe, rendező nélkül nem lesz jó előadás, de a tanárnő, az igazgatónő sosem vágyott arra, hogy a színpadon is megmutassa, mit tud? Valamilyen szerepben? Csak inkább a színfalak mögött szeretett állni, meg sugni?
Soha nem vágytam arra, hogy a színpadon álljak. Nekem az elég volt, hogy láttam szerepelni a többieket. Meg hát irányítani, ezt szerettem. Rendezni, ötleteket adni. A férjem ő szerepelt, is volt olyan darab, amelyben szerepelt, de én nem álltam színpadra. Gyermekkoromban igen, szereplő voltam, és szerettem is, de felnőttként valahogy nem vállaltam szereplő szerepet.
Az izgalom ugyanolyan nagy volt a rendezőnek is, mint mondjuk a szereplőnek egy-egy előadás kapcsán?
Nyilvánvaló sokszor még nagyobb volt az izgalom, hiszen ismertük a szereplőket, tudtuk, hogy kinek mi esetleg a gyenge pontja, és nagyon sok mindenre oda kellett figyelni a szereplés előtt, hogy minden rendben legyen, hogy minden elő legyen készítve, és a szereplők, hogy rendben legyenek. főképpen amikor ugye kiszállásra mentünk, bizony nagyon kellett vigyázni, hogy minden szereplő pontosan megjelenjék, és rendben legyen minden a színfalak mögött is. Tehát ezért az izgalom bizony nagy volt, amikor elindultunk, hogy mindent fölpakoltunk-e, minden elő van-e készítve, mindenki rendben van-e, úgy szellemileg is, és az izgalom végig bennünk volt addig, amíg lejárt a szereplés. Természetesen utána ugyanúgy a szereplőkkel együtt örültünk, amikor vége volt, örültünk a sikernek.
Gondolom, hogy ezért van az, hogy ma, amikor az egyik tanítónéni vagy tanárkollega színdarabban gondolkodik, szeretne előadást színpadra állítani, akkor maximális támogatottságot kap az igazgatónő részéről. Nem azt nézik, hogy mennyi a munka és papírmunka és minden, ami a tanítása és amellett van, hanem bátorítja, hogy ha szeretnétek, akkor hadd csináljuk, mert ez hasznos.
Nyilvánvaló támogatom és segítem a kollégákat, akik színdarabot szeretnének betanítani, messze menően anyagiakkal a rendezéshez, a színpadi kellékek beszerzésében, de segítem a felkészülésben is ötletekkel. Emellett éveken keresztül szerkesztettem műsort az október 6-ai megemlékezésre, valamint a március 15-ai megemlékezésre, és azt nagyon szerettem. Tehát műsort összeállítani és betanítani, azt igen. A mai napig is, hogyha az időm engedi, akkor foglalkozom műsor összeállítással, megírásával, ellenben sajnos egyre kevesebb idő jut erre.
Itt Kápolnásfaluban divat a szülők bája, Katalin bál. Ez mióta jött be szokásba?
2004-ben kezdtük a szülők bájának a szervezését, és lényegében ez úgy alakult ki, hogy sokat gondolkoztam azon, hogy a szülőkkel való kapcsolatunk többnyire a szülőértekezletekre korlátozódik, vagy hogyha családlátogatni megyünk, vagy esetleg az úton találkozunk, és ilyen formában beszélünk a szülőkkel. Gondolkoztam, hogy jó volna egy olyan esemény, ahol egy kicsit felszabadultabban is tudunk beszélni a szülőkkel, lássuk egymást szórakozva is, tudjunk viccelődni, tudjunk felszabadultan beszélgetni, és ezért gondoltam, hogy jó lenne egy szülőkbáját szervezni. Mivel a faluban hagyománya van a farsangi bálnak, ami a házasember bál, és azt a kultúrigazgatónő szervezi, ezért úgy gondoltuk, hogy nem abba az időszakba tennénk, hanem egy olyan időszakba, amikor a szülők eljönnének, és még egy kicsit mulatnának is a téli ünnepkör előtt. Ezért gondoltuk a Katalin bált november végén szervezni. Ezért a november utolsó szombatjára szerveztük, vagy pedig egy héttel korábban, hogy az adventi vasárnapot ne sértsük, és azóta van hagyománya itt az iskolánkban. A szülők báljára mindig a kollégák, a pedagógusok készítenek műsort. Sajnos kevesen vagyunk, főképpen férfi ember nincs a tantestületünkben, és ezért külsős szereplőket is szoktunk hívni a fiatalok közül, akik a nagy színjátszó csoportban is szerepelnek. Mivel ezt tanítás mellett tanulják be a kollégák. Nagy formátumú darabra nem gondolunk, mert arra nincsen időnk, ezért mindig kis jeleneteket, táncot, éneket tanulunk be, amit könnyen össze tudunk hozni, vagy könnyebben össze tudunk hozni, és ezzel az előadással szórakoztatjuk a szülőket. Természetesen előadás után bál van, ugyanolyan kosaras bál, mint a nagy farsangi bál. Volt olyan időszak, hogy 2 évben nem tudtuk megrendezni, és azt tapasztaltuk szülők visszajelzéséből, hogy hiányolták.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Hargita megyei Kápolnásfalu vendégei voltunk. Meghívottainkkal, Balázs Enikő tanítónővel, Benedek G. Istvánnal, Bot Judit nyugalmazott óvónővel és Bálint Irma tanárnővel, a Kriza János általános iskola igazgatónőjével arról beszélgettünk, hogy milyen volt régen és milyen ma színpadon lenni. De kiderült az is, hogy a műkedvelő színjátszás számára meg lehet-e nyerni a fiatalságot. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon, a Facebookon és a YouTube-on hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Ez a...